A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Máté evangéliumának 28. fejezetében, az első verstől a következőképpen. Szombat elmúltával a hét első napjának hajnalán elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földrengés volt, az Úr angyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondotta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! A Szentírásban megszámlálhatatlanul sok történet van. Vannak háborúk, vannak fájdalmak, vannak könnyek, örömök, gyógyítások, betegségek és mosolyra fakasztó történetek. Az emberi élet rengeteg útvesztőjét mutatja be, hiszen Istenről, az emberekről és Jézus Krisztusról szól. Olyan alapvető igazságot mutat be az emberről, amivel nagyon nehéz szembesülni, mert hát az igazságot egyrészt nehéz felismerni, másrészt pedig nehéz beismerni a magunk életében, hogy Isten igazsága az mit is jelent. És egy alapvető igazság, hogy az igazság az fáj. Az, aki a Szentírást a kezébe veszi, egy nagyon fontos tényezőnek ott kell lennie, a hitnek. A hit az egy nagyon különleges dolog. A hétköznapi életben is rengeteg mindenhez hit kell. Az emberek nem is gondolnák. Sokszor nem látja az ember, nem is foglalkozik vele, nem is gondolja végig, természetes, de a hit a feltétele. Mennyi mindenhez hit kell ma is? Hit kell például a biológiához. Gyermekeket, fiatalokat tanítanak biológiára. Nekem is a másodikos kislányom meglehetősen az ember föl van háborodva, hogy miket tanulnak másodikban. Én emlékszem, hogy ötödikben, amikor bejött a környezet ismeret nekünk, akkor kellett ezeket tanulni. A rovaroknak, bogaraknak a felépítését, az embereknek a felépítését, a táplálékláncot és minden ilyen dolgokat, ezeket én ötödikben tanultam, hát nálunk már a másodikos kislányomnak is tanítják ezt. De alapvetően azt kell, hogy mondjuk, hogy a biológiához is hit kell. Hit kell ahhoz, hogy tanítják az ősrobbanást, akkor megpróbálják tudományos számítások alapján alátámasztani, de alapvetően hit kell hozzá, hiszen senki nem volt ott. Az, hogy 13,8 milliárd évvel ezelőtt történt ez az úgynevezett ősrobbanás, hangsúlyozom, 13,8 milliárd évvel, ugye hát még a szép apánkat se ismerjük, de hát dobálózunk itt a milliárdokat, de nem akarom most tényleg elviccelni. 13,8 milliárd évvel ezelőtt történt az ősrobbanás, a feltételezések szerint. Hát mondjuk ki, hogy ehhez is hit kell. Én nem olyan régen beszéltem egy biológia tanárral, én megmondtam neki, hogy te nagyobb hívő vagy, mint én. Hát de amit tanítasz, ahhoz is hit kell. Hit kell ahhoz, hogy két faj között van átmenet. Noha nem találtak, de ahhoz is hit kell, hogy az emberek ezt tanítsák. És hit kell ahhoz, hogy az ember a fáról jött le, mielőtt felegyenesedett volna, majom volt, ugye, bár én azt mondom, hogy én nem, legfeljebb az a tudós, aki ezt állítja. Ehhez is hit kell, és elég hitetlennek, hihetetlennek tűnik, de hit kell ahhoz, mert senki nem látta a kettő közötti átmenetet. Persze tudom, ez nem egy év alatt, két év alatt, hanem több ezer vagy millió év alatt történt, legalábbis ezt tanítják. Na de hát ehhez is hit kell. És hát nem mellesleg, mert azért a biológia tanárokat ott meg lehet fogni, mert azt mondják, hogy ősrobbanás. Kedves gyermekek, kedves fiatalok, nyugodtan fogjátok szaván a biológia tanáratokat. Ez nem azt jelenti, hogy szemtelennek kell lenni, meg tiszteletlennek. Nem ezt jelenti, de nyugodtan kezdjetek el vitatkozni, érvelni. Hát ahhoz nem hit kell, hogy amikor azt mondják, hogy ősrobbanás, akkor én vissza szoktam kérdezni, rendben. Na de ahhoz, hogy legyen valami robbanás, ahhoz anyag kell. Amikor kölcsönhatásba kerülnek egymással az anyagok, vagy fúzióba, vagy nem tudom, nem vagyok biológia, mert kémia tanár, de hát akkor visszakérdezek, hogy honnan lettek azok az anyagok? Mert hát feltételezik, hogy már volt az az anyag. Na de honnan lett az az anyag? Honnan lett a hélium? Honnan lett a hidrogén? És lehetne sorolni. Honnan lettek ezek? És ehhez is hit kell. Aztán hit kell a történelemhez is. A világon az első olimpia, meg lehet nézni, akár történelemkönyvben, akár interneten is utána lehet nézni. A világon az első olimpia Görögországban volt Krisztus előtt 776-ban. Krisztus előtt 776-ban. Hát egyikünk se volt ott. Egyikünk se volt ott. De mégis sokan elhiszik, pedig 2794 évvel ezelőtt történt. 2794 évvel ezelőtt. Persze mi ez a 13,8 milliárd évhez képest, persze. Na de hát, hit kell ehhez is. De folytatom tovább. A történészek azt mondják, a leghíresebb ókori olimpikon a krotoni birkózó Millón volt, az egyetlen, aki 6 olimpián is tudott győzedelmeskedni, az időszámításunk előtti, Krisztus előtt, mi ezt valljuk, hogy Krisztus előtti 6. században élt. A krotoni Millón minden idők egyik legdicsőbb olimpikonja volt. Már 14 éves korában, Krisztus előtt 540-ben a gyermekek birkózó viadalán babérkoszorút szerzett. Ehhez is hit kell. De hát állítják a történészek. De én ezt elhiszem. Hát, ha ők ezt tudják, ha ezt leírták, ha ezt alátámasztják, akkor én ezt elhiszem. Ő se volt ott, aki ezt leírta, én se. De hát ránk maradt az olimpia. Ma már sok bogyodalom van az olimpia körül, akkor még talán nem volt annyi. Most már meg tudják fúrni, meg lehetne sorolni sok minden. De hát, hogyha ezt leírták, akkor én ezt elhiszem. Mert én bízom a történészekben. Aztán, amikor elmegy valaki Egyiptomba, kihagyhatatlan turista látványosság a Sphinx. Noha én csak képről láttam, nekem nem adott meg, hogy Egyiptomba elmenjek, soha nem voltam a közelébe, de tudósok állítják, hogy Krisztus előtt 2500 körül építette Hafré. Többféle bizonyítékkal próbálják ezt alátámasztani, és az ember, mikor ott rácsodál erre a gyönyörű építményre, akkor hüledezik, de fel sem merül benne, hogy biztos? Ha nem lehet, hogy 500 évvel ezelőtt építették? Nem lehet az, hogy
13,7 milliárd évvel ezelőtt építették? Nem. Azt mondják a történészek, hogy Krisztus előtt 2500 környékén épült. És még a megrendelőt is, az akkori uralkodót is ismerik. Hafré volt. Mondjuk ki őszintén, ezt is elhisszük, pedig egyikünk se volt ott. Elhisszük és tudomásul vesszük. Vannak írásos dokumentumok, melyek körülbelül 4500 évesek. Tanultuk történelmből a Hammurapi törvényeket, ugye a törvényoszlopot. Ezeket mind tudjuk, ismerjük. Feljegyezték, és mi elhisszük, mert ehhez is hit kell. Ugye nem gondolta volna az ember, hogy kell a biológiához, a történelemhez, az építészethez. Sok mindenhez hit kell. Mert hát mi magyarok mit szoktunk mondani? Hiszem, ha látom, ugye? De hát ezt nem a magyarok találták fel ezt a mondatot először, hanem ez a Bibliában van leírva. Tamás, a kételkedő, a hitetlen Tamás mondja, hogy akkor hiszem el, hogy Jézus feltámad, hogyha látom, hogyha kezeimet a seb helyeibe bele tudom dugni. Szóval elhiszünk sok mindent, és ezekhez is hit kell. Az, aki a Szentírást a kezébe veszi, ahhoz is hit kell. Mennyire érdekes Napóleonnak egy mondata. Napóleon egyszer azt mondta, a híres csatavezér, azt mondta, hogy az emberek mindent elhisznek, csak ne legyen benne a Bibliában. Mennyire igaz. Mindent. Talán lehet, hogy neked is, drága testvérem, a reggeled úgy kezdődik, hogy föllapozod a horoszkópot. Lehet. És lehet, hogy sok minden mást is teszel, amit talán nem kellene, de hitet igényel. A Szentírás nem egy tudományos irat, hanem egy olyan könyv, amihez hitre van szükség, annak az olvasásához, de ezt le is írja a Biblia. A Szentírás nem árul zsákba macskát, ellentétben mondjuk a biológia tanárokkal, vagy a történelem tanárokkal. A Szentírás őszintén beszél arról, hogyha te olvasod, akkor te azt hittel tudod megragadni. Semmi mással. Hát ezt olvashatjuk a zsidókhoz írott levél 11. fejezetében. A hit a nem látható dolgok felől való meggyőződés. Vagy azt olvashatjuk a római levél 10. fejezetében, a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Tehát a Szentírás az nem szégyeli leírni azt, hogy mindarra, amit te olvasol, azt te hittel tudod megragadni, ahhoz hitre van szükség. Az, amiről én itt prédikálok, a Szentírás alapján, ahhoz is hit kell, hogy te elfogadd. Az ember életében nap mint nap ott van a hit. Nem látjuk, ezért hit kell hozzá. Hit kell ahhoz, például, én emlékszem, nem tudom, hogy a gyermekeket, kedves Lili, kedves Hanna, titeket, hogy riogatnak édesanyáik, de emlékszem, hogy amikor gyermek voltam, akkor édesanyám úgy tartott engem távol a konnektortól, hogy azt mondta, ne nyújj bele, mert megráz az áram bácsi. Bocsánat a személyeskedésért, de hát Mihályt megkérdezem, hogy egy áram bácsi hogy fér el egy konnektorba. Ezen annyit agyaltam gyermekkoromban, emlékszem, hogy lehet abba a konnektorba egy bácsi. De hát anyukám azt mondta, hogy meg fog rázni az áram bácsi, és hát mondjuk ki őszintén, hogy az áramot azt nem lehet látni. Érezni lehet. Elég rázós, ha valaki belenyúl. Érezni lehet, de hát nem látjuk, hogy a vezetékben van áram. Tehát egy egészen bagatel, egészen hétköznapi apró példa. Az áram az nem látható, de tudom, hogy van. Persze azóta fölnőttem, és rájöttem, hogy nincs a konnektorban áram bácsi, de azt is tudom, hogy édesanyám így szeretett volna engem távol tartani, mert a féltő szeretet ott volt benne. Távol akart tartani. Akkor még az én időmben nem voltak ezek a
nem tudom milyen dugók, amikkel lehetett megakadályozni, hogy a gyermek belenyúljon. De számomra is olyan döbbenetes ennek a felismerése, hogy nem látom a vezetékben, mégis elhiszem. És nem az van, hogy hát belenyúlok, mert általán hitetlen vagyok, belenyúlok biztos, ami biztos. Hát lehet, hogy egyszer megteszem, nem biztos, hogy másodszorra megtenném. Számtalan dologban a hit fontos szerepet játszik az ember életében, nélkülözhetetlen. A Szentírás is erről beszél, a Szentírás azt mondja, hogy van Isten. Itt közülünk is azt mondják talán, hogy hiszem, ha látom. A Szentírás azt mondja, hogy Jézus Krisztus meghalt nagypénteken, és arról számol be a tanúk leírása alapján, a dokumentumok szerint, hogy feltámadt a harmadik napon. Talán többen azt mondják, hogy hiszem, ha látom. De mi azt mondjuk, hogy ezt egyedül hittel lehet megragadni. Hittel lehet megragadni Istent. Hittel lehet megragadni Jézus Krisztust. Hittel lehet megragadni nekünk, mert mi akkor nem éltünk. Hittel tudjuk megragadni azt, hogy Jézus kereszt halált halt. Noha vannak történelmi dokumentációk, amelyek erről számolnak be. És hittel tudom azt is megragadni, hogy Jézus feltámadt a halálból. Na hát az, hogy Jézus meghalt, azt szerintem talán nem okoz akkora problémát, azt még elhisszük. Na de az, hogy Jézus feltámadt. Az evangéliumi beszámolók szerint többen, akik látták Jézus Krisztus valóságos halálát, nem kicsi megdöbbenésükre találkoztak vele. És hadd mondjam el, drága testvérek, természetesen ez a könyv több, mint egy történelmi könyv. De hiszem és meg vagyok győződve arról, mert ha drága testvérem, te azt mondod, hogy ez hazugság, mint történelmi dokumentáció, akkor nyugodtan mondd azt is ki, hogy a biológia, amit tanítanak, az hazugság. Mondd ki nyugodtan azt, hogy amit a történészek tanítanak, az mind hazugság. Mondd ki, ne legyen kettős mérce. Mert ha szerinted ez hazugság, hogy Jézus Krisztus feltámadt, mert azt mondod, hogy hát ez nem hihető dolog, akkor miért hiszel abban, hogy a Szfinxet például kiépítette? Vagy miért hiszel abban, hogy a tudósok azt mondják meggyőzően, hogy 13,8 milliárd évvel ezelőtt egy ősrobbanás alapján keletkezett a világ? Ne legyen kettős mérce bennünk, testvérek! Ne legyen! Ne legyen! Többen, akik találkoztak a feltámadott Jézussal, ők látták, hogy Jézus valóságosan meghalt. Ott a kereszten. Látták, ahogy a szögeket verik a kezébe, lábába, látták, ahogy a keresztet felemelik, látták, ahogy a lándzsát beleszúrják a mellkasába, a testébe, látták, ahogyan kileheli a lelkét, látták, ahogy azt mondja, hogy elvégeztetett, hallották azt, amikor azt mondta, hogy atyám, kezedbe teszem az én lelkemet. És ki lehet a lelkét, szem és fültanúi voltak mindezeknek. Leírják az evangéliumok. És látták, amikor leszették a testet, és látták azt is, amikor egy sírba helyezték. És ezek az emberek, akik látták, hallották, tapasztalták, hogy ott van az a halott Jézus, hadd olvassak akkor néhány szemtanú által leírt beszámolót. A magdalai Mária. A hét első napján, korán reggel, miután feltámadt, erőször a magdalai Máriának jelent meg Jézus. Vagy a két Máriával, amit idéztem itt a Máté evangéliumából, az igehirdetési alapigénk, és íme Jézus szembe jött velük, és ezt mondta, legyetek üdvözölve. Vagy Péter Lukács evangéliumának 24. fejezetében ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak, azaz Péternek. Vagy a két emmausi tanítvány, amikor mennek Emmaus felé, szomorúan Jeruzsálemből, ott az úton, és oda melléjük szegődik Jézus. Ezt olvashatjuk, ezután más alakban jelent meg közülük kettőnek útközben, amikor vidékre mentek. Ezek is elmentek, és megvitték a hírt a többieknek, de nekik sem hittek. Hát na,
Az, hogy valaki föltámad, az nem egy mindennapi esemény. Hát persze, hogy megvoltak döbbenve az emberek. Vagy a tanítványoknak, kivéve Tamást, aznap, amikor beesteledett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk, békesség néktek. És ezután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát, a tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. És aztán később a tanítványoknak, már Tamással együtt, idéztem az előbb, hogy Tamás hitetlenve fogadja mindazt, amiről beszélnek a tanítvány társai. És akkor már Tamással együtt, Tamás pedig egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá, láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik, ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta, békesség néktek. Azután így szólt Tamáshoz, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt, én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá, mivel látsz engem, hiszel, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Vagy Jakabnak, Saulnak és több mint 500 hívőnek, azt olvashatjuk Korintusi levélben, eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek. Azután megjelent több mint 500 testvének egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak, legutájára pedig, mint egy torszülöttnek, megjelent nekem is, írja Pál. Több mint 500 embernek jelent meg a tudósítás szerint. A tudósítás szerint. Hit kell ehhez is. De mi ezt vállaljuk, szemben a biológia tanárnénivel. Mi vállaljuk, hogy ehhez hit kell, és kétségtelen komolyan kell venni a Szentírást. Kétségtelen, gondoljunk bele, a velük levő tanítványok sem hitték el. Ott volt Tamás a tanítvány, azt mondta, hiszem, ha látom, pontosabban, amit az előbb is idéztem, ha nem látom az ő kezein a szegek helyét, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az oldalába, semmiképpen el nem hiszem. Ezt mondta egy tanítvány, aki 3 éven keresztül ott volt Jézussal. Ezt mondta. És aztán Jézusnak a válasza, most látsz engem és hiszel, de boldogok, akik nem látnak és hisznek. És ti is így lehettek boldogok, meg én is, aki nem láttam Jézust, nem fogtam vele kezet, nem beszélgettem vele úgy, mint ember az emberrel face to face, de meg vagyok győződve, hogy Jézus él. Ma is él. És akkor a tanítványok sem hitték el, pedig vele voltak. És gondoljunk az Emmausi tanítványokra, nem ismerték fel a feltámadott Krisztus. Miért? Mert tényleg hihetetlennek tűnt. Aki korábban halott volt, az most feltámadt. Én ezen az istentiszteleten nem bebizonyítani szándékozom, hogy feltámadt Jézus. Nem is tudom bebizonyítani nektek, hadd mondjam el. Én nem tudom bebizonyítani nektek, hogy Jézus feltámadt. Persze nem is akarom. Hanem szeretnék rávilágítani, mint annyi mindenhez ebben az életben, ehhez is hit kell. Ezt hittel tudjátok csak megragadni. Hittel lehet csak megragadni Isten dolgait. Hittel lehet csak megragadni, olvasni a Szentírást, ahogy énekeltük ebben a gyönyörű szép a 328-as számú énekünkben. Ki kétkedőn kutatja őt, annak választ nem ad, de a hívő előtt megfejti önmagát. Milyen gyönyörű szép ez az ének és ez a sora. Ki kétkedőn kutatja őt, annak választ nem ad. És lehet, hogy addig azért nem értettél dolgokat, meg összefüggéseket, mert
eleve legyintettél rá, és azt mondtad, hogy egy út se igaz. Meg lehet, hogy te is azt gondolod, amit az én egyszerű családi tagom mondott, nagyon közeli családtagom, azt mondta, hogy a papok is azért tanulnak 6 évig a teológián, hogy megtanítsák őket jól hazudni. Hát lehet ezt így gondolni, lehet. És tudom, hogy vannak, akik így gondolják, de nem baj. Nem baj. Én nem leszek ezzel kevesebb vagy több, mint lelkipásztor. Nem leszek kevesebb vagy több. De lehet, hogy te, aki így gondolod, ezért nem érted az Isten összefüggéseit. Hanem mint egy pikkely, ahogy Pál apostol írja, vagy mint egy lepel, ott van a lelki szemeid előtt, és nem látsz dolgokat. És ezért mondja ez az ének, de a hívő előtt, aki hisz, annak az Úr megfejti önmagát. És kedves testvérem, egészen konkrét leszek, egészen konkrétan teszem fel a kérdést, mert talán még sohasem szembesültél ezzel a kérdéssel a mai ige alapján, minek tartod Isten dolgait, Jézus Krisztus feltámadását. Az ige azt mondja, figyeljetek, Lukács evangéliumának 24. fejezetében, mit mondanak a tanítványok mondják ezt, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Te hogyan ülsz itt ezen a mai Isten tiszteleten, testvérem? Milyen mércével mérsz utalva, amit az előbb mondtam? Kettős mércével? Szeretném kérni a kételkedőket, hogyha becsületesek, akkor legalább ezen gondolkozzanak el, mi lehet ennek a különbségnek az oka? Mi lehet ennek a kettős mércének az oka? Hogy a biológia tanárnak, meg a történelem tanárnak, meg az építészeknek, meg a történészeknek elhisznek mindent. De azt, amit az ige mond, történeti tudósításként, azt nem hiszitek el. Mi ennek a különbségnek az oka? Mi lehet ennek a kettős mércének az oka? A történelemnek hiszünk, a biológiának hiszünk, de a Szentírást kételkedve hallgatjuk, olvassuk. Miért hihetőbb az, amit mások mondanak, mint az, ami a Szentírásban le van írva? És akkor gondolkodjunk el azon a napóleoni mondaton, hogy az emberek mindent elhisznek, csak ne legyen benne a Bibliában. De nem csak a szemtanúk bizonságtétele bátorít minket annak a komolyan vételére, hogy Jézus feltámadt, hanem az is, hogy akik találkoztak a feltámadottal, azoknak az élete megváltozott. És így tudom talán egészen közel hozni a drága testvérekhez az értünk meghalt és feltámadott Jézust. Nem csak a feltámadás ténye, hanem a feltámadásnak a következménye is bizonyíték. Feltámadást hittel ragadhatom meg, de annak következményét, hogy hogyan változtatta meg emberek életét, azt a saját szememmel láthatom. Olyan hatással volt rájuk a feltámadott Krisztus, hogy annak maradandó és látható következménye lettek az életükben. Gondoltunk arra, hogy hányak élete változott meg az évszázadok alatt? Gondoltunk erre? Házasságok gyógyulnak meg. Amikor elkezdenek hinni az értük meghalt és feltámadott Jézusban, ő elkezdi formálni az életüket, házasságukat, és elkezdik szeretni egymást, és ez működik, testvérek. Működik. Alkoholisták szabadulnak meg, mert elkezdik szeretni Jézust. Ez működik. Tudjátok, hány asszony örül annak, hogy a férje elmegy egy-egy csendes hétre, hitre jut, megváltozik az élete, bocsánatot kér a feleségétől egy férfi, már ez önmagában is csoda. Hazamegy és bocsánatot kér a feleségétől, és nem nyúl többet a pohárhoz, hanem Isten igéjét olvassa. És elkezd a gyermekeivel foglalkozni, azzal a gyermekkel, akit addig hagyott nőni, mint a dudva. Elkezd a feleségével gyengéd lenni, szeretni, türelmes lenni, megbocsátani, nem évtizedes dolgokat felhánytorgatni, hanem megbecsülni és hálát adni érte. Tudjátok, drága testvérek, ez működik. És hogyha nem hisztek a feltámadásban, akkor higgyetek azokban, akik a feltámadásban hisznek. És lássátok az ő életüket, hogy hányaknak az élete változott meg. Lehet, hogy te azt mondod, bigott fundamentalista hívő lehet, de mégis megváltozik az élete, amikor elkezd hinni az érte meghalt és feltámadott Krisztusban, elkezdi olvasni az Isten igéjét, és elkezdi komolyan venni azt, amit olvas. Ha ő ezt mondja, akkor egy szemelnyit se kételkedjünk az ő szavában. És első legfontosabbként tehát hadd mondjam el, hogy az ember vagy teljesen Istenre tekint, életének alapja ő lesz, mindent ő határoz meg, és benne bízik, vagy csak egy-egy szeletet kíván életéből odaadni. Istennel nem lehet azt csinálni, amikor fontos, akkor előkapom, egyébként meg hagyjon békén. Istennel ezt nem lehet csinálni. Ezt lehet, hogy a feleségeddel meg tudod csinálni, vagy a férjeddel, vagy a gyerekeiddel, vagy a gyermekek a szüleitekkel. Ezt lehet, hogy meg tudjátok csinálni, de Istennel ezt nem. Istennel ezt nem. Sokan azt mondják, hogy túl komolyan veszi, bigott, nem normális, fanatikus. Emlékszem én is, amikor hitre jutottam, akkor azt mondták a családom, hogy jaj, ezt nem kell annyira komolyan venni. Meg majd kinövi. Lehet ezt is mondani, de ki az közülünk, aki azt mondja, hogy évtizedek óta a házasságban lévőnek, hogy nem kell azt olyan komolyan venni. Mit szólnátok, drága testvérek, hogyha jönnétek a házasodni, ugye van, akit nem olyan régen házasodtak, azt mondtam volna nektek, hogy nem kell ezt annyira komolyan venni. Hát lehet, hogy nem örült volna se édesanyja, se édesapa, egyik oldalról se. Hát az az, hogy meg különösen nem, ha ilyennel bátorít. Nem kell, kedves férj, nem kell ezt annyira komolyan venni. Értitek, drága testvérek, az összefüggéseket? És tudjátok, az a szomorú, hogy tényleg sokan nem is veszik komolyan. Ez a szomorú. Ennél már csak ez a szomorú. Hogy tényleg nem is veszik komolyan. És ha ilyet mondanál, biztos, hogy kapnál a fejedre, ne félj. Nem kell ezt annyira komolyan venni, drágám. Ahogyan a házasságot, ugye a Krisztusba vetett hitet sem lehet másképpen csinálni. Vagy oda teszem magamat mindenestül, vagy szélingattan átszál leszek. Abból pedig sem nem jó házasság, sem nem odaszánt hívő nem lesz. Az az ember, aki hittel közeledik Jézushoz, annak az életét elkezdi formálni. Húsvét eseményeit, a feltámadás ünnepét csak úgy érthetjük meg, ha nagypénteki eseményeket is látjuk. Mi történt nagypénteken? Isten annyira szerette az embert, ahogy olvashatjuk János 3.16-ban, annyira szerette az embert, annyira szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesz, hanem nem örök élete legyen. Hogy Jézus mindenről lemondott, mindenről a maga életéről, a kényelméről, mindenről, egyetlen egy dologról nem mondott le Jézus. Tudod mi az? Mert te meg én. Erről nem mondott le. Mert annyira szeretett téged és engem, hogy mindennél fontosabbak voltunk neki. És akkor válik igazán személyessé a Jézussal történtek eseményei, ha valaki úgy fogadja a feltámadást, mint ami érette történt. Milyen nagy a különbség a két mondat között, figyeljetek? Krisztus üdvözítő és király. Vagy Krisztus az én üdvözítőm és az én királyom. Milyen jó lenne, ha mindannyunk számára egészen személyessé válna Jézus halála és feltámadása, és így tudnánk vallani róla, hogy az enyém. A feltámadott Jézus, aki ma is él, ma is munkálkodik, ma is formája, változtatja meg emberek életét, vele egészen személyes kapcsolatban lehet lenni. Kedves testvérem, hogyan jöttél erre a mai Isten tiszteletre? Teszem fel a kérdést. Hogyan jöttél? Eldöntötted, hogy üres fecsegés lesz, amit hallasz, ahogy a tanítványok is tették először. Vagy teszed azt, amit Péter is tett, olvashatjuk a Lukács evangéliumának tudósításából. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment és csodálkozott magában a történteken. Szeretnél személyesen meggyőződni arról, hogy ez tényleg valóság? Hogy tényleg működik és elkezdett komolyan venni az érted is meghalt és feltámadott Jézus Krisztust? Kelj fel, ahogy Péter tette, fuss oda a kereszthez, rogy térdre, hajolj Jézus lábai elé, és felragyog neked az a Krisztus, akiben eddig kételkedtél. Hogyan jöttél ma, testvérem? Ne menjünk haza döntés nélkül, engedjük, hogy a feltámadott Jézus elkezdjen munkálkodni az életünkben. Ehhez pedig őszinte hitre van szükség. Amen. Imádkozzunk. Úrunk, kérünk, hogy add meg mindenkinek azt, amire igazán szüksége van. A kételkedőnek hitet, a gyengének álhatatosságot, a kemény szívűnek megtérést, az elesetnek új erőt, az aggódónak megnyugvást, és a szomorkodónak vigasztalást. Amen.